Harmadik fejezet. Semmiből a valamibe. Zuzannak ezen a reggelen láthatóan rossz kedve volt, és Hurubbi semmit sem utált jobban, mint a főpap komoran bámul maga elé. Ez a hangsúlyozott komorság nem kecsegtetett semmi jóval, és bár Hurubbi már az egyik legelőkelőbb parancsnoknak számított, tudta, hogy csak egy tolpehely Zuzan haragja előtt. Ha akarja, a főpap úgy elfújja, mint a pálmalevelet a vihar. Zuzam egy agyagtáblát tartott a kezében, majd ölébe ejtette és Hurubbira nézett. Tehát mégiscsak hibát követtél el, barátom. Volt valami a hangjában, amitől az újdonsült parancsnok liba bőrözni kezdett. Én? Hibát? Kapkodott a szavak után. Hiszen Marduk tudatta velem az égi vándor érkezését. Meg is jött éppen azon a napon, amikorra... Igen, megjött, mondta Zuzam szárazon. De hogyan? Hurubbi lehajtotta a fejét. Vitatkozni nem mert, és nem is volt tanácsos. Egyedül a főpap belátásában és jó indulatában bízhatott. Arról ugyanis nem volt szó, hogy az égi vándor ide sújt közénk. Azt mondtad, hogy feltűnik és újra eltűnik az égi mezőkön. Erre mi történt? Halottak mindenfelé. Ezt nem tudtad előre? Marduk velem sem tudott mindent, mondta Hurubbi szemtelenül. Most érkezett hozzám e tábla, folytatta Zuzam, és állával az ölében heverő agyagtáblára bökött. 9 falu pusztult el a város szélén. A megmaradtak betegek és az erdőkbe menekültek. A fák összeégtek, a csatornák beomlottak, legtöbbjükből még a víz is kiszáradt. Szerinted ez rendjén való dolog? Hurubbi nem válaszolt. A nép retteg és nem akar kijönni a fekete erdőből. Döglött rovarokat és a saját piszkát eszi. És tudod, mit beszélnek egymás között? Hurubbi nemet intett. A főpap halkra fogta a hangját, hogy még az őrök se hallhassák meg. Azt beszélik, hogy Marduk gonosz, hogy aki ezt a csapást hozta rájuk, nem lehet jóságos isten. És a bika isten is gonosz és rettenetes. Visszakívánják azt az időt, amikor még állt a falujuk, és Marduk jó volt hozzájuk. Termést adott és tejet a köcsögükbe. Egyesek arról beszélnek, hogy mindennek az új király, Hittabasz az oka. Umartibu idejében nem volt fekete az erdejük, és volt teje a teheneknek. Hát erről van szó, Hurubbi barátom. Hurubbi érezte, hogy Zuzam rá akarja tolni a felelősséget a történtekért. Pedig ő egyáltalán nem tehet róla. Háromszor is ellenőrizte a szakállas szerkezetén az égi vándor útját, és mind a háromszor azt mutatta, hogy a vándor messze elkerüli a földi világot. Úgy látszik, valami elkerült a figyelmét, vagy még nem sikerült tökéletesen uralni a szerkezetét. Zuzan támadása azonban aljas és szemtelen. Hát tehető róla. Semmi kétség, valahogy vissza kell vágnia, különben a főpap gondolkodás nélkül feláldozza a békesség oltárán. Ha Marduk így akarta, akkor így is kellett történnie, mondta bátran. A főpap meglepetten kapta fel a fejét. Te tudtad? Az előbb azt mondtad, hogy meg kell nyugodnunk Marduk akaratában, blöfölt Hurubbi. Azokat pedig, akik az erdőbe futottak, vagy vissza kell terelni, hogy építsék fel újra a falvaikat, vagy meg kell ölni. Marduk és Bika isten nevében. A főpap elgondolkodott, majd bólintott. Valahogy így gondolom én is. Előbb azonban Bika isten következik. Hurubbi megkönnyebbülten fellélegzett. Úgy látszik, elvonultak a viharfelhők a feje felől. Zuzam annyira tartott Marduktól, hogy nem mert újat húzni alázatos szolgájával Hurubbival. Azért mégiscsak jött ez a kis tűzeső, mosolygott, felbátorodva a parancsnok. Eszébe sem jutott senkinek sem, hogy Umartibu halála után tudakozódjék. És a holttestét sem akarta látni senki. Megelégedtek annyival, hogy a tűzeső elemésztette a gonosz királyt. Hallgass! Hurubbi meghajolt. Ahogy óhajtod, mi történjék Bika Isten oltárával? Mossátok le és tegyétek rendbe. Hurubi felvonta a szemöldökét. Bika Isten oltárát csak vérrel lehet lemosni. A főpap laposat pislantott. Úgy érted, hogy ember vérrel? Hurubi ismét elmosődött. A győztes pimasz mosolyával. Marduk kezembe adta a régiek titkait. Úgy olvasok Bika Isten kultuszában, mint a tenyeremben. Zuzan megértette, hogy bűntársa mit akar közölni vele virágnyelven. Igény tart Bika Isten főpapjának a méltóságára. Ez a jöttment, akit ő emelt felügyelői rangra, majd meg parancsnokot csinált belőle. Akkor tapossa a sárba, amikor akarja. Csak hogy most szüksége van rá. Marduk megadta neki azt a kegyet, hogy hamar kiismerje az emberi lelket. Úgy áll előtte ez a sehonnai Hurubi is, mint a kitakart pálmalevél. Azt hiszi magáról, hogy okos és ravasz, pedig hozzá képest kisinas. Mégis egyelőre szüksége van rá. És valóban miért ne lehetne Hurubi Bika Isten főpapja? Tehát főpap akarsz lenni? Kérdezte durván. Hurubi meghajtotta a fejét. Zuzan felállt, lecsúsztatta az ölében fekvő agyaktáblát a földre, és kezét Hurubi vállára tette. Legyél! Méltóbbat úgysem találhatnék nálad. Még ma parancsba adja a király, hogy Bika Isten főpapját tiszteljék benned. Méltóságot közvetlenül Marduk főpapjának rendeltetik alá. Megértetted? Igenis, uram, csak hogy? Mit még? Hogy hirdetheti ki a király az akaratát, amikor valójában nem is király? Zuzan türelmetlen mozdulatot tett. Az a király, akit én akarok. Természetesen, uram, csak hogy a fővőfelügyelők és helytartók nagy része még hallgat. Megrendítette őket Marduk tűznila, de még nem döntöttek. Nem tudják, hova álljanak. Egy szikra kell csak, és lángra lobban az ország. El kell fogadtatni velük Hittabaszt. Ez a legfontosabb most, uram. Zuzan elismerően pillantott Bika Isten jövendő főpapjára. Nicsak, nem is olyan ostoba ez a Hurubi, ha a saját jövőjéről van szó. Mit tanácsolsz? Hurubi arcán elömlött a már ismert ravasz mosoly. Marduk azt mondja, hogy most, hol töltekor Hittabaszt el lehetne fogadtatni az előjárókkal. És Bika Isten kultuszát is. Persze valamit adni is kell érte. És pedig felemeljük a terményadót. Új Isten új adóval jár. És valamit kell adnunk belőle a helytartóknak is. Mi is jól járunk, és ők is elfogadják Bika Istent. Gondolod, hogy megteszik? Meg fogják tenni. Persze csak akkor, ha... Mikor? Kérdezte Zuzan rosszat sejtve. Tanulmányoztam a régi agyaktáblákat, mondta Hurubi, és elégedetten ülőkéjének a karfájára fektette a kezét. Az egyik táblán az áll, hogyan avatták fel régen a királyokat. Mondhatom, nagyon elgondolkoztató. Ha szabad kezet adnál, mindenről tudni akarok. Természetesen, uram, mondta megkönnyebbülve Hurubi, mindenről tudni fogsz, a maga idejében. Felállt, meghajolt, és anélkül, hogy Zuzan elbocsátotta volna, elhagyta a szobát. Zuzan megvárta, amíg Hurubi mögött összecsapódnak a függönyök, aztán felugrott, és ingerülten rátaposott a szőnyegre hullott agyaktáblára. Ez a féreg! Azt hiszi, mert szükségem van rá, már egyenrangú is velem. Hagyd, hogy a földön futók érezzék magukat valakinek, már is a fejedre nőnek. De várj csak, Bika Isten főpapja, ha rendbe jönnek a dolgok, nem lesz szükségem rád. Ha a főfelügyelők és a városparancsnokok beadják a derekukat, te is Bika Isten oltárára kerülsz. Miran megfürdött, aztán lenyúlt a patak fenekére, hogy iszapot hozzon fel a tenyerében. Rövid próbálkozás után sikerült is egy kisebb halommal összegyűjteni a parton, és hozzákethetett a gyógyításhoz. A korábban szedett levelek már ott sorvadoztak egy bokor alján, készen rá, hogy a gyógyítandó sebre kerüljenek. Miran felemelkedett, kimászott a vízből, és magához intette a bikát. Füttyentett, meglendítette karját, s mint a egészen természetesen lenne, a bika azonnal odalépkedett a közelébe. A pásztor gondosan rárakta a leveleket a sebekre, aztán a levelekre iszapot ragasztott. Megveregette a bika fejét, és megvakargatta két szarva közét. Így ni! Ne sokat mocorogj, mert lepotyog rólad az iszap. Megvárta, míg a bika elballag a partifák árnyékába, és óvatosan leheveredik. Mira mekkora birkákat vette szemügyre? Sok gondja nem volt velük, hiszen vastag gyapjuk megőrizte őket Marduk nyilától. Igaz, hogy a hajdan hófehér pihék most fekete csomókként legedeztek a szellőben, de komolyabb sérülés nem látszott rajtuk. Legvégül magára kerített sort. Saját sebeire is leveleket rakott, és az egészet leragasztotta iszappal. Pontosan úgy, ahogy az öreg gyógyító asszonytól látta, aki megszokta látogatni a falut. Amikor befejezte a gyógyítást, leheveredett egy fa árnyékában, kissé távolabb a bikától, és az égre nézett. Odafenn, Marduk mezeinek végtelen kékében felhők úsztak méltóság teljes lassúsággal, s a bokor alatt heverő pásztornak egyszerre csak megmagyarázhatatlan szomorúság lopózott a szívébe. Legszívesebben sírt volna, megszaggatta volna a ruháját, ha lett volna neki, zokogva világá futott volna, maga sem tudta, hogy miért. Rettentő, mindedig ismeretlen fájdalom öntött el a szívét, vágyódás valami után, amit elmulasztott. A pásztor egyszerű agya nem tudta felfogni, mi történt vele. Igaz, hogy mindenki meghalt, az egész falu és Simmis is, de ő él, a nap süt és a madarak énekelnek. Biztosan akad majd másik falu és egy másik Simmis, aki szolgálatába fogadja. És most már nem is olyan szegény, mint régebben. Van három báránya és egy bikája. Szomorúsága csak nem akart elmúlni. Akaratlanul is az égre fordította az arcát, újra és újra. Megdöbbenve tapasztalta, hogy már alig ura önmagának, szinte vissza kellett fognia magát, hogy ne lengesse meg a karját, mint a madár a szárnyait, és ne próbáljon felrepülni a kéklő égre. Értetlenül figyelte önmagát. Furcsa érzések kavarogtak benne. Mint ha nem is a falubelieket és Simmist gyászolná, hanem azokat, akik ott maradtak az égen. Mint éles késpenge csapott belé kimondatlan szó. Ott maradtak. Valakik ott maradtak, ő pedig itt van. Egészen megzavarodva tápászkodott fel, és erőnek erejével szakított el a szemét az égről. Megfordult, hogy a bika után nézzen, hiszen ki tudja, mennyi idő telt el ebben a félig öntudatlan, kábult állapotban. Csak nem kóborolt el valahová négy lábutásra. Megfordult, és amit látott, ismét a földre vetette. Ha tud egy valamire való imádságot, biztosan Marduk segítségét kéri vele, hogy ne vegye el egészen az eszét. Az óriási bika ugyanis a patakpartján állt, koronás fejét az égre fordította, egész testében remegett, és a szeméből patakzottak a könnyek. Miran megszédült, és ájultan bukott a földre. Zebub, a vadász, erdei viskója előtt állt, és az erdőt fürkészte. Legalább egy nyulat kell szereznie, ha nem akar éhen veszni a lányjal együtt. Igaz, hogy a lány néma, és nem tudja megmondani, mit akar, azt azonban látja szemén, hogy nagyon éhes. De hát mit tegyen, ha az a szörnyűség megölte az erdőt és megölte az állatokat is? Amerre csak jár, szénni égett őzek, szarvasok, nyulak tetemei borítják a földet. Még a kesejük is szénni égtek a fákon. Dögletes bűz lengi be a levegőt, és arra figyelmeztet, hogy amilyen gyorsan csak tudnak, tovább kell állniok. Tapasztalatból tudja, ha az állatok elhullanak, hamarosan az emberek is követik őket. Reggel már az első döglött patkányt is megpillantotta, és nem is volt megégve a teste. Bizonyára a döghalál végzett vele. Tegnap, amikor fölkapaszkodott a még mindig forró sziklára, A patakon túlról zöld lombok integettek szembe vele. Igaz, arrafelé nem ismeri a járást, de hát biztosan ott is csak emberek laknak. Emberek és állatok. Ez utóbbiakat pedig el lehet ejteni, kiváltha annyira ügyes valaki, mint ő, Zebub, akit éppen ügyessége miatt neveztek légynek. Mindenki sukon befurakszik, mint az ümmögő légy, kitartó és olykor szemtelen is. Csak hogy most a lányról is gondoskodnia kell. Biztosan akkor veszítette el a szavát, amikor a tűzgömb lezuhant az égről. Ő maga is azt hitte, hogy az a perce lesz az utolsó, amikor a gömb feltűnt az erdő felett. Először csak barátságos fénnyel árasztott el a környéket, és nem is lett volna olyan rettenetes, ha nem hallja meg a hangját. Úgy ordított, süvöltött és visított, mint az éjszakai erdő eszevezett szellemei, ha próbára akarják tenni a magányos vadász bátorságát. Csak sokkal hangosabban és fenyegetőbben. Arra emlékszik csak, hogy bebújt a vackába, és a fák koronájának résein keresztül figyelt az üvöltő tűzgömböt. Már-már attól tartott, hogy a fejére esik, amikor egy hatalmas csattanással sok apró darabra hullott szét, és a darabok, mint marduk könnyei, lehullottak az erdőre. Mire feleszmélt, már lángokban álltak a fák, őt magát pedig valami ismeretlen hatalmas erő felemelte, megforgatta és visszataszította a vackára. Amikor kinyitotta a szemét, egy lány pillantott meg, amint feléje rohant a tűzfüggönyön át. Mielőtt még meggondolhatta volna a dolgot, és ez volt a lány szerencséje, kiugrott az oduból, elkapta kétségbe esetten ziháló menekülőt, és magával rántotta a fűágyra. Ha csak egy pillanatig is késlekedik, a fák törzse között hullámzó tűzérvények szénni égetik a lányt. A tűzáradat átcsapott felettük, megperzselt az odu bejáratán akasztott függönyöket, a lyukba azonban nem rontott be. Elhúzott a fák magasában, feketére perzselve mindent, ami útjába került. Egész nap várnia kellett, amíg a talaj annyira lehűlt, hogy kimerészkedhetett a fák közé. A lombjuk vesztett ágak még akkor is füstölögtek, s a Zebub torkát folytogatta az undorító füst. Szemét elfutották a könnyek, ahogy barátaira, a fákra pillantott. Arra riadt fel, hogy valaki nyűszítve sír mögötte. Villámgyorsan megfordult, de csak a lány állt a bejáratnál, szeméből potyogtak a könnyek, s amikor Zebub feléje közeledett, összekuporodott és védekezőn feje fölé nyújtotta a karját. Zebub legugolt mellé, és megpróbálta szóra bírni. Talán a lány tud valamit. Talán meg tudja magyarázni, mit tette tönkre az erdejét. Talán valamelyik erdei isten küldötte. Vagy szökevény lenne, s marduk hajította utána mindent égető tűznyilait? Megsimogatta a lány hosszú fekete haját. Mi a neved, lány? A lány Zebub lágy hangja hallatán felemelt a fejét, és nem látszott rajta, hogy különösebben félne tőle. Mi a neved? Kérdezte a vadász türelmesen. A lány rámosolygott, s a karjához dörzsölte kormos arcát. Megrázta a fejét, nyögött valamit, és a fák felé mutatott. Zebub nagyot sóhajtott, az istenekre. Pont egy ilyen szerencsétlennel hozta össze a sorsa. Még soha nem találkozott ugyan olyan emberrel, aki nem tudott beszélni, de nem is olyan régen mesélte egy távolról jött vadásztársa, hogy volt valaki a falujuk közelében, aki elveszítette a szavát az ijegységtől. Este, amikor a falu felé közeledett, a dombok között találkozott marduk szárnyas ördögével. Az ördög tüzet okkárott, az ember pedig annyira megrémült, hogy szava veszett. Valószínűleg ilyesmi történhetett a lánnyal is. A lány kétségbe esette nézett rá, és mindegyre beszédre igazította a száját. Zebub megpróbálta elmagyarázni neki, hogy ő most elmegy, valami élelem után néz, mert semmi tartaléka nincs, és ha így megy tovább, mindketten éhen vesznek. A lány szemében fikarcni értelmet sem látott, s egyre riadtabban gondolt rá, hogy a lány esetleg bolond is lehet, nem csak néma. Udruja faláról levette íját, paritját, és még a dobó láncsát is magával vitte volna, ha a hosszú fegyverek nem akadályozzák a mozgásában. Az erdő megfeketült fái közül eltűntek a bokrok, és a zsákmányhoz akart jutni, ezerszer ügyesebben kellett rejtőzködnie, mint máskor. Egész délelőtt az erdőt járta, ekkor pillantotta meg a döglött patkányt is. Akkor a rémületbe ejtette, hogy majd az íját is elhajtotta. Még csak ez hiányzott. Tűzeső, most meg a patkány. Visszarohant az Oduhoz, és nem törődve a lány riadt tiltakozásával, kirántotta a lyukon. Menekült, ahogy a lába bírta. A lány ott szuszogott mögötte, és néhányszor megpróbálta kirántani kezét Zebub acélos szorításából. Akkor engedte csak el, amikor az első zöldelő bokrot megpillantotta. Igaz, ez is tépet volt, néhány ága megfeketedve szégyenkezett a többi zöld lombú között, a sértetlen levelek mögött azonban pirosra érett gyümölcsök lógtak, és Zebub úgy vetette rájuk magát, mint a nem is húsos szokott volna. Csak amikor megtömte a gyomrát, gondolt rá, hogy a lánynak is adjon valamit. Hátrafordult, és éppen intelni akart neki, amikor észrevette, hogy az már egy másik bokrot szemezget. Zebub alaposan szemügyre vette védencét. Nem túl magas, de mégis sudár termetű lány volt, itt-ott korom és égés foltok tarkították a testét. Zebub elégedetten legeltette rajta szemét, aztán egyszerre csak meghökkent. A lánynak vörösre voltak festve a körmei. A vadász gyorsan lekapta szemét a lány lábára, és a vastag korom, föld és koszréteg alatt is felfedezte a zöld színű körmöket, és a boka táján az aranyból készült bokaláncot. Összeráncolta a homlokát, és megpróbálta kitalálni, vajon szerencsét hoz-e neki ez a találkozás, vagy sem. Nyilvánvaló, hogy a lány gazdag, igen előkölt családból származik. Csak a helytartók lányai festhetik a körmüket, és arany bokaláncot sem engedhet meg mindenki magának. Ha visszaviszi a lányt a szüleihez, biztosan megjutalmazzák. Talán ki is nevezik vadásznak valamelyik állami erdőbe. Az lenne csak a nagy dolog. Zebub, mint állami vadász. Több, mint amire élete során valaha is vágyakozott. Gyorsan szedett egy marék gyümölcsöt, és a lányhoz vitte. A lány rámosolygott, és olyan előkelő kéztartással vette el tőle, hogy Zebubnak beleborsódzott a háta. Mardukra! Azon se csodálkoznék, a királylány lenne. Most azonban meg kell tudnom tőle mindent, nehogy tévedjek. Gyengéden lenyomta földre, és maga is melléje telepedett. Megköszörült a torkát, és magára mutatott. Engem Zebubnak hívnak, és vadász vagyok. Érted, amit mondok? A lány mosolygott és bólintott. Én mentettelek ki a tűzből. Neked mi a neved? A lány szóra csücsörítette a száját, aztán belefáradva a hasztalan kísérletezésbe, szomorúan lecsüggesztette a fejét. Nem tudod? A lány bólintott, többször is határozottan egymás után. Tehát tudod, morogta Zebub szomorúan, csak az istenek elvették a hangod. A lánynak hirtelen felcsillant a szeme. Felkapott egy törött száraz faágat, és gyorsan néhány ékelet kapart a földbe. Nyögött egyet, magára mutatott és a jelekre. Félrefordította a fejét, aztán csillogó szemekkel Zebubra nézett. A vadász elfintorította az arcát. Ha én tudnám a jeleiteket, hiszen az csak a ti fajtátok meg a papok ismerik. Na, így nem jutunk messzire. Figyelj rám, leány, biztosan jól érted, amit mondok. A lány bólintott. Valami földbirtokos az apád? Nem. A körmödről látom, hogy gazdag családban születtél. Így van? A lány habozni látszott, aztán beleegyezően bólintott. Nem tudom, miért kúszáltál az erdőn, de majd kitalálom valahogy. Egyedül voltál? A lány nemet intett. Gondoltam, hová lettek a többiek? A lány arca elkomorult, és szeme sarkában könnyek jelentek meg. Felpattant a földről, és viharos gyorsasággal lejátszotta a történteket. Zebub a fejét kapkodva próbálta megérteni, de csak annyit tudott felfogni, hogy kocsik és lovak is voltak velük, aztán megjelent a tűzgömb az égen, a tűzfüggöny leereszkedett a fák közé, és felperzselt mindent. A lovak megvadultak, menekülni kezdtek, ő valószínűleg a kocsin maradt, és csak arra emlékszik, hogy a kocsi felborult, ő pedig kizuhant az avarra. Aztán futott, amíg a vadásszal nem találkozott. Zebub megvakart az üstökét, és gondolkodni próbált. A lány tehát az erdőség túlsó oldaláról keveredett a fák közé. Arra pedig nem ismerős. Akárhogy is, biztosan örülnek, ha épségben visszajuttatja a családjának. Ha csak azok is el nem pusztultak mindegy szálig. Meg is feledkezett róla, hogy a lány mellette ült. Gondosan fogalmazott beszédet próbálgatott, ezt mondja majd, ha a rokonok elé vezeti az elveszettet. Ekkora szolgálatért igazán nem nagy jutalom, ha a hivatalos vadásszá emelik. Egyszerre megoldódna minden gondja, és nem kellene folyton attól rettegnie, hogy lecsapnak rá a helytartó emberei. A lány felsikoltott. Zebub majd hanyat esett meglepetésében. Hogy is ne, amikor szinte a fülét tépte a sikoltás. Azon kívül a lánynak nem is szabadna sikítania, hiszen szava vesztett. A lány azonban ott sikoltozott a bokrok között, és a nagy halom málnát, amit az alatt szedett, míg Zebub a jutalomról ábrándozott, leszórta a földre. Ember feletti rémület ült a szemében, karját a bokrok felé nyújtva sikoltozott. Ott, ott, a bokrok között! Meghalok, jaj, meghalok! Ha Zebub időt enged neki, tovább is mondta volna magáét, de a vadász felpattant, és a bokrok közé vetette magát. Agancsenyű kését szorongatta markában, és megpróbálta kitalálni, mitől ijedt meg a lány. Keze idegesen remegett, hiszen az elmúlt napok alaposan próbára tették testi és lelki teherbírását. Először a tűzgömb, a tűzeső, a halott erdő, aztán a néma lány, akinek maga Marduk oldotta meg a nyelvét. A lány a földön ült és hangosan zokogott, észlesen véve, hogy megjött a hangja. Most tört ki csak rajta az elmúlt napok minden szörnyűsége. Elveszítette a legjobb barátnőjét, kénytelen elviselni ennek a műveletlen és büdös embernek a társaságát, és most még ez az erdei szellem is. Nem elég, hogy napok óta nem evett rendes ételt, hiába akar beszélni, nem tud, a büdös ember mindenféle ocsvány ennivalókat hoz neki retkes kezén, bűzös pocsolyák kormos vizét issza, végre málnát szedhetne, amikor egyszerre csak a félrehajtott ágak közül egy óriási bika néz vele farkas szemet. Akkora bika, amekkorát még életében nem látott, pedig nagybátyja birtoka tel is tele van tehenekkel és bikákkal. A büdös ember felpattant a bokor mögül, és kezében késszorongatva odapenderült hozzá. Hé, lány, mi történt? Megjött a szavad? Mit láttál a bokrok között? Embert? Nem szerette ezt a büdös ember, de mégis megmutatta a közelsége és a biztonsága, ahogy az erdőben mozgott. Egy bikát! Zebub megdöbbent. Erre nem számított. Kését szorosan markolva bekúszott a málna bokrok közé. Óvatosan széthajtogatta az ágakat. Alig tudta visszafojtani a kiáltását, amikor észrevette a bikát. Zebub vadászember volt, a pillanat törtrésze alatt képes volt felmérni erdőbeli ellenfeleit, most is rögtön felismerte, hogy a bika aligha jelent veszélyt. Szelíd jószág, bármilyen nagyra is nőtt. Visszadugta övébe a kését, és kilépett a bokrok közül. A bika lassan fordította a fejét, így követte minden mozdulatát. A vadász, bár felismerte, hogy szelíd állattal van dolga, mégsem feledkezett meg az óvatosságról. Oldalról közelítette meg, s kinyújtott karjával megsimogatta az oldalát. A bika megrázkódott, és feléje fordította a szemét. Ha Zebub olvasni tudott volna Bika szemében, roppantul elcsodálkozott volna. A vadász figyelmét azonban inkább az állat oldalán ragasztott levelek kötötték le, amelyek egyértelműen arról tanúskodtak, hogy valaki gyógyította a megsebzett állatot. Mozgást hallott maga mögött, s annélkül, hogy hátrafordította volna a fejét, tudta, hogy a lány áll mögötte. Ez volt az? Kérdezte reket hangon. Ez, suttogta a lány. Zebub még mindig a bikát figyelte, és azt latolgatta, vajon mennyit adnának érte, ha lányjal együtt elvinni az első városba. Most, hogy Védencének megjött a szava, nem lesz nehéz megtalálnia a hozzátartozóit. Akkor aztán a bikát is eladhatja. A lány eközben megbabonázva nézte az állatot. A bika a lány szemébe mélyeztette a szemét. A lány érezte, hogy láthatatlan sugarak indulnak ki a véreres szemekből, amelyek furcsa, megmagyarázhatatlan vágyat ébresztenek benne. A csillagos eget látta a bika szemében, sok-sok csillagot, napokat és apró tejfehér kötpamacsokat. Úgy látta őket, mint a óriási átlátszó ablak mögött ülne, s a csillagok előtte lebegnének a semmiben. Zavaros hangokat is hallott, de bármennyire figyelt is, nem tudta kivenni az értelmüket. Valami rettenetes erő arra kényszerítette, hogy közelebb menjen az állathoz, és minden irtózását legyőzve megsimogassa a hátát. Meg is tette, annak ellenére, hogy nagybátyja birtokán semmi pénzért nem ment volna közel egy szarvasmarhához. Érezte, hogy a bikából roppant erő árad, és hogy ő és a bika valahogyan összetartoznak. Mint a valaha barátok vagy ismerősök lettek volna. Talán egy másik életben, ha hinni lehet a papoknak, akik ilyesmiket hirdetnek. Erejét veszítve lépett a bika elé, és megsimogatta két szarva között a homlokát. És még akkor sem érzett semmi félelmet, amikor a hatalmas állat gyengéden a szarvaira vette, és felcsúsztatta a hátára. A lány legszívesebben énekelt volna, diadalmas, győzelemittas éneket, amikor a bika elindult vele, és összecsapódtak mögötte a málna ágak. Zebub, a vadász, kővé dermedve bámult utánuk. Zuzam kénytelen volt belátni, hogy egyelőre kicsúsztak kezéből az események. Hurubbi, bikaisten kultuszának újsütetű, bár még hivatalosan ki nem nevezett főpapja, az ő megkérdezése nélkül intézte a hatalom átvétel ügyeit. Zuzam morgolódott, fogát csikorgatta, és Hurubbinak százszoros kínhalált ígért. Persze csak magában. Be kellett ismernie, hogy a volt felügyelő tudja, mit csinál. Zuzam nem volt ostoba. Nem hitte, hogy Hurubbi kapcsolatban áll Mardukkal, annál kevésbé, mert a félelmetes Istenben sem hitt. Zuzam egyedül a saját eszét és akaratát tisztelte, és talán még paptársait, akiket a hatalom kizárólagos várományosainak tartott. Azt azonban sejtette, hogy Hurubbi csodálatosan beteljesült jóslatai mélyén titoklappang. El is határozta, hogy a végére jár, amint lehet. Most azonban úszott az árral. Csak arra ügyelt, hogy Hurubbi ne nőjön egészen a fejére. Hurubbi egyelőre semmi jelét sem adta, hogy ilyesfajta szándékai lennének. Nem is nagyon lehettek, hiszen a Marduk papság soraiban alig ismerték. Kevés reménye lehetett volna, hogy elfogadják Zuzam helyére. Zuzam kamrájába lépve mélyen meghajolt, ugyanúgy, mint felügyelő korában. Csak akkor szólalt meg, amikor Zuzam kegyeskedett figyelmére méltatni. Nos, Hurubbi? Kérdezte Zuzam szándékosan leereszkedően. A bika isten jövendő főpapja természetesnek vette a hangnemet. Uram, kezdte, és leple alól jókora agyaktáblát húzott elő. Itt vannak a számításaim. Egy hét múlva, amikor Sin Isten teljes szépségében felragyogtatja az arcát az égen, felavathatjuk Hittabaszt, és talán engem is, ám bár nem ez lesz a legfontosabb. Hanem Bika Isten, hogy a helytartók és parancsnokok elfogadják Bika Istent. És vele együtt téged. Természetesen. Éppen ezért bátorkodtalak felkeresni javaslataimmal. Beszélj! Hurubbi maga elé tartotta a táblát, és szemtelen hangon beszélni kezdett. Az ünnepség kezdetét az esti órákra tenném, amikor Sim Isten, tudom, teljes szépségében felragyogtatja arcát az égen. Csak hogy mi hittabaszt akarjuk királyá tenni, és a Bika Istent istenni, nem Sint. Hurubbi nem hagyta magát kizökkenteni nyugalmából. Teljesen igazad van, uram. Csak hogy Sin Isten mosolya mást láttat az emberekkel, mint a valóság. Sin mosolyába burkolózva, Zuzam elveszítette nyugalmát, és Hurubbira ordított. Térj a lényegre! Lehet, hogy Bika Isten zagyvaságokat kíván tőled, de én nem. Beszélj, Hurubbi! Ahogy parancsolod, uram, mondta a jövendő főpap mosolyogva, nyoma sem volt arcán a sértődöttségnek. Ha megengeded, elmagyarázok mindent. Erre várok, ha nem vetted volna észre. A holdfényre mindenképpen szükségünk van. Holdfényben mindent másként lát az ember. Szebbnek is, félelmetesebbnek is, mint a valóságban. Ezt aztán jól megmondtad. Pedig így van, uram. Ha akarjuk, holdfényben minden szebb lehet, mint a valóság, ha akarjuk, sokkal fenyegetőbb. Nem értem. Tovább. A helytartók többsége nem ismeri Hittabaszt, hiszen a megboldogult Umartibu ki sem engedte a palotából. Annyit tudnak csak, hogy valami baj van vele idefent, és a homlokára bökött. Mondd csak ki nyugodtan. Úgy tudják, hogy hülye. Holdfényben olyannak láttathatjuk, amilyennek akarjuk. Van néhány asszony a palotában, akik festékekkel és kenőcsökkel a holtat is Marduk angyalává tudják változtatni. Messziről és holdfényben Hittabasz olyanná lesz, amilyennek mi akarjuk. Biztos, hogy sikerülhet a dolog. Zuzam elgondolkodott, és kénytelen volt belátni, hogy az ötlet nem rossz. Ami a dolog másik részét illeti, folytatta Hurubbi, Bika Isten szobra előtt áldozatot mutatunk be. Ehhez is jól jön a holdfény. Más a kiömlővér színe, mint nappal. Nem fognak a helytartók nyugtalankodni a vér miatt? Aligha. Addigra a hűség és a félelem lánca hozzánk köti őket. Lehet, hogy felfordul a gyomruk, de jó képet vágnak a dologhoz. Az ő érdekük is úgy kívánja, hiszen kezükben lesz Hittabasz sorsa. Hogyan? Emelkedett fel a főpap ülőpárnáiról, és fenyegetően a Hurubbihoz lépett. Hogyan? A jövendő főpap előre nyújtotta az agyaktáblát. Itt van minden. Sorban felírtam, milyennek képzelem az ünnepséget. Zuzam kiragadta Hurubbi kezéből a táblát. Visszament a kerevetéhez. Elmerülten tanulmányzni kezdte az ékjeleket. Egyszerre csak bíborvörösre váltott az arca, s úgy tűnt, földhöz vágja a táblát. Felpillantott, és Hurubbira rivalt. Te megőrültél! Ez egyenesen egy őrült lázálma. Te! Hurubbi nyugodtan nézett a remegő kezű főpap szemébe. Nem én találtam ki. A régiek így avatták fel a királyokat. Törődöm is én a régiekkel. Ez egyenesen. A kérdés csak az, hogy meg akarjuk-e szerezni a helytartók támogatását, mondta hűvösen Hurubbi. Ha igen, úgy kell tennünk, hogy érezzék, Marduk megosztja a hatalmát köztük és a király között. Az a néhány helytartó, aki semmi módon nem egyezett volna ki velünk, mint például Lati Hanis úr, már a kesejük martaléka. De a többiek is ingadoznak. Olyan királyt akarnak, akit a kezükben tartatnak. S nekünk azt a látszatot kell keltenünk, hogy mi, Marduk papjai, ugyanazt akarjuk, mint ők. S hogy Bika Isten kultuszát is az ő érdekükben állítottuk vissza. Majd azt mondjuk, hogy a régiek agyaktábláit maga Bika Isten írta. Úgy gondolom, valamennyien részt fognak venni az áldozaton. És mit akarsz Bika Istennek áldozni? Kérdezte reszelős hangon a főpap. Bikát? Bikát a bikának? Hurubbi megrázta a fejét. Bika Isten embervért kíván. Fiatal lányok vérét, amivel bekenhetjük a szarvát. Ehhez is jól jön a holdfény. Zuzan maga mellé tette az agyaktáblát, és az ablakhoz lépett. Oda lenn a domboldalon virágok nyíltak. Az örökzöld fák bólogatva nyújtogatták leveleiket a napfény felé. Rövid ideig szótlanul bámult kifelé, aztán megfordult, és Hurubi felé nyújtotta felemelt mutatóujját. Tégy, amit jónak látsz, de egyet vis az agyadba, ha balul sikerül a dolog, te leszel a legelső áldozat Bikaisten oltárán. Hurubi csendesen elmosolyodott. Természetesen, uram, én is így gondoltam. Miram arra eszmélt, hogy lágy eső áztatja a homlokát. Felült és juhait kezdte keresni. Lassan ébredt csak a valóságra. Három birkája maradt és egy bikája. Körülnézett, de a nagy szarút nem látta sehol. Megrázta a fejét és elgondolkodott. Nem csak úgy álmodta az egészet? Bőrének sajgó hólyagjai azonban meggyőzték, hogy minden valóság, amit maga körül lát. A bika nem volt sehol. Feltápászkodott és kezdte bánni, hogy nem kötötte meg valami liánnal vagy faháncsal. Persze egy ekkora bikának nem kellett volna túlságosan erőlködnie ahhoz, hogy eltépje a legerősebb liánt is. Nagyot sóhajtva mondott magában búcsút a szelíd szemű jószágnak. Árván maradt báránykeit kezdte terelgetni, amikor messziről meghallotta a bika üvöltését. Miram a hang felé fordult és megtántorodott. Agyában furcsa visszhangot vert a bika ordítása, mint a húrok lettek volna odaben, amelyek megpendültek a bika hangjától. Fájdalmas volt a húrok pengése, de egyszer mint kellemes is, és mintha üzent volna valamit a hang. A bokrokra nézett és várta a bikát. Egyszer csak semmibe tűntek a bokrok, és csillagok milliárdjai kavarogtak a szem előtt. Furcsa alakokat látott összezsúfolódva. Valamennyiüket körülfonta a bika hangja. Bőrét soha nem érzett szellő simogatta, és az a megmagyarázhatatlan érzése támadt, hogy repül. Mint a bika hangja szárnyakat adott volna neki, amelyek az égbe repítették. Miram felemelkedett, és újongva a levegőbe lendítette a kezét. Semmi meglepetést nem érzett, hogy egy lány ül a bika hátán, hiszen tudta, hogy ott kell lennie, tudta, hogy találkoznia kell vele. A bika oda kocogott hozzá, és karjához dörzsölte a fejét. Miram rámosolygott, és felnyúlt a lányért, hogy lesegítse a földre. A lány szemei könnyben úsztak, átkarolta Miram nyakát, és magához szorította. Megjöttem, mondta, és egész testét rázta az okogás. Már vártalak, mondta Miram egyszerűen, és egyáltalán nem érdekelte, hogyan és miért buknak ki belőle a megmagyarázhatatlan szavak. Amikor a bika mögött összecsukódott a málnás, Zebub a földre zuhant, és feneketlen dühében a földet verte. Kicsúszott kezéből élt a legcsodálatosabb zsákmánya. A bika is, a lány is. Pedig hogy számított arra a vadászi posztra? Legszívesebben üvöltött volna a fájdalomtól, de gombócot érzett a torkában, kezeit, lábait, mint a mázsás súlyok szorították volna a földre. Egyre nehezebben lélegzett, már két kezével is a levegőt kapkodta, nem csak tátogó szájával. Forró, égető érzés járt át a tüdejét, a kiszolgáltatottság és a halálfélelem érzése. Hanyat vetette magát, érezte, kiszakadt belőle az élet, mint a bezárták volna egy aprócska levegőtlen lyukba. Nem akarok meghalni, nem akarok meghalni, élni akarok, engedjetek ki, összezárulnak a falak, soha nem jutunk innen, segítsetek. Az őrjöngés elvette minden erejét, és csak akkor tért magához, amikor friss levegő áramlott a tüdejébe. Felnézett és meglátta maga fölött a bikát, amint véreres szemeivel szomorúan bámul rá. Zebub mosolygott és megpróbált feltápászkodni. Könnyen ment, annál is inkább, mivel a bika is segített a szarvával. Köszönöm, mondta egyszerűen. Mint a világ legtermészetesebb dolga lenne, felkapaszkodott az állat hátára. Úgy érezte, hogy mindig is ezt tette, hogy a bikára hagyatkozott, tőle kért tanácsot, valahányszor felszállt a hátára, és... A bika nyakára hajtotta a fejét, és biztos volt benne, hogy elment az esze. Talán lánytól kapta el a betegséget, hiszen most is álmodik. Hogyan lehetne valóság, hogy a lány itt áll vele szemben? És egy félig mesztelen férfi, aki nem más, mint, érezte, hogy agyában kattan valami, de képtelen volt megérteni a kattanást és a nyomában felhangzó cirpelést. Csak annyit érzett, hogy valahonnan ismeri a férfit és a lányt is. Biztos volt benne, hogy már látta a lányt még korábban, mint amikor a tűzfüggönytől megrémülve feléje rohant. A bika halkan bőgött, Zebub lecsusszant a hátáról és átkarolta Miran vállát. Megjöttem, mondta halkan. Hurubbi elégedetten végigpillantott új szobáján, amely a domboldalra nyílt akárcsak a főpapé. Ami azt illeti, Umar Tibu meggyilkolása csillagok felé repítette. Most már csak Zuzamtól kell tartania. Remélhetőleg tőle sem sokáig. Elhesegette magától a jövőt fürkészű kellemes gondolatait, és igyekezett az előtte álló feladatokra koncentrálni. A királlyal kapcsolatban nincs semmi nehézség. Bikaisten kultuszát illetően azonban volt még elég tennivalója. Itt vannak mindjárt az áldozatok. Honnan az ördögből vegyen elő most, éppen most fiatal lányokat? Az ország azt lesi, hogyan alakulnak a palotta ügyei, és ha elrontja a dolgot, alig ha lesz ideje korrekcióra. Lányokra pedig mindenképpen szüksége van, méghozzá nem is akármilyenekre. Igaz, hogy festékkel sokat lehet javítani az emberi arcon, mégsem áldoztathat fel rusnya vénasszonyokat Bikaisten oltárán. A régi táblák szerint Bikaisten a szűzeket kedveli 10 és 20 év között. Igaz, rabszolgák szóba jöhetnének, csak hogy rabszolgalányt is nehéz szerezni. A két folyó közén nem gyakori a rabok áruba bocsátása, különösen nem kultikus célokra. A parasztok lányéről meg szó sem lehet. Még csak az kellene, hogy az ünnepség tetőpontján a feláldozandó szűzek között valaki a saját lányára ismerjen. Brr, a hideg is kiverte a gondolatra, és egyszer mint új ötletet plántált az agyába. Kiszólt a lefüggönyzött ajtón, hogy újonnan alkalmazott titkára küldje be Gurust, a palotaőrség helyettes parancsnokát. Néhány perc múlva Hurubbi elégedetten vizsgálgatta a kopasz, félszemű testőr ravasz róka képét. Biztos volt benne, hogy Gurus gyilkosságok árán jutott fel arra a posztra, amelyen jelenleg áll. Megmaradt szeme aggódva követte Hurubbi minden mozdulatát, hiszen a testvérek között is az a hír járta, hogy a palotában komoly változások lesznek, és Hittabasz királya választása a régi testőrség szélnek eresztését vonhatja maga után. Annál is inkább, mivel Umar Tibu testőrei nem örventek nagy népszerűségnek a Marduk papok körében. Gurus engedelmesen forgatta a szemét, és csak remélhette, hogy Hurubbi, ez a felkapaszkodott kikötői felügyelő észreveszi néma hűség nyilatkozatát. Hurubbi természetesen észrevette, de hagyta hadd főjön a testőr saját félelmének és aggodalmának levében. Amikor aztán elérkezettnek látta az időt, hogy kirukkoljon igazi szándékával, helyet mutatott a félszeműnek. Gurus elvigyorodott a megtiszteltetéstől. Ha egy testőrt helyjel kínál a felettese, nagyjából annyit jelent, hogy megbízik benne, és számít komoly szolgálataira. Gurus pontosan tudta, hogy mit jelent ez a komoly szolgálat, ölnie kell, és kész is megölni bárkit, csak hogy helyettes testőrparancsnok maradhasson. Hurubbi belenézett az alázatosan gonosz félszembe, és nem habozott tovább. Lányokra van szükségem, Gurus, mondta egyenesen, és figyelte a testőr reagálását. Gurus feszülten figyelt, de nem értette a parancsot. Az ilyen ügyek nem a testőrség hatáskörébe tartoznak. Lányokra? Kérdezte Bambán. Úgy van, mondta Hurubbi. Lányokra, szépekre és olyanokra, akiket errefelé senki nem ismer. De nagyon szépek legyenek, Gurus. A testőrtiszt arcán izzadság cseppek csurogtak végig. Kérésed parancs, uram, de minden kérdésedre választ kapsz, Gurus. Amit most hallani fogsz tőlem, a legtitkosabb államtitok, ha csak egyetlen szó is kiszivárok belőle, Tenyere illit sokat sejtetően végigkúszta a torka előtt. Hallgatni fogok, uram, mint a kőbálványok az erdőn. Biztosította gyorsan Hurubit a testtől. Hurubi megköszörülte a torkát és beszélni kezdett. Mind a négyen ott ültek a patak partján, és a csillagokat nézték. A bika kissé távolabb hevert tőlük, de csak annyira, hogy valamely hirtelen mozdulatával nehogy megsebezze őket. A többiek tudták, hogy a bika hozzájuk tartozik, talán a világ teremtése óta, és természetesnek vették, hogy közülük egy, még akkor is, hogyha négylábú állat és nem tud beszélni. Azt is természetesnek vették, hogy beszéd nélkül is megértik, mint ahogy néha egymást is megértették. Fázom, gondolta a lány, és nem lepődött meg senki, hogy Miram lecsatolja magáról kosztolt báránybőr bekecsét, és a lány vállaira teríti. Mindenki valahogy tudomást szerzett a kívánságról, és a Miram nem adja rá a bekecset, Zebub borította volna be piszkos köpenyével. Vágyúdva néztek a csillagokra, és akkor egyszerre csak beszélni kezdett a lány. A nevem Babila, mondta, és nem tudta levenni szemét a csillagokról. Apám a Rehubi helytartóság gazdasági főfelügyelője. Marba indultunk, amikor feltűnt a tűzgömb. Az erdő lángolni kezdett, a lovak megvadultak, tűzfüggöny száguldott velem szemben. Volt egy barátnőm is, a legjobb barátnőm. Azt hiszem, Hedilának hívták. Még láttam, amikor lángot fogott a ruhája. Talán apám is a kocsiban égett, és a testőrök is elpusztultak lovaikkal együtt. Arra emlékszem csak, hogy valami felkapott, talán forgószél, talán egy óriási tenyér emelt ki a lángtengerből, mintha Marduk maga sietett volna a segítségemre. Amikor kifutottál elém, nem ismertelek. Folytatta a lány, és elszakítva szemét a csillagokról, Zebubra nézett. Sőt, meg is ijedtem tőled. Csúnya, rongyos, szakállas ember voltál. És büdös. Örültem, hogy megmentetted az életemet, de féltem is tőled. Most is szakállas és büdös vagyok, mondta Zebub. A lány elmosolyodott, és megcsóválta a fejét. Nem baj, már ismerlek. Én is téged, mondta a vadász. Csak nem tudom, honnan. Én sem, mondta a lány. De ismerlek, és tudom, hogy nem kell félnem tőled. A bika feléjük fordította a fejét, és anélkül, hogy kinyitotta volna a száját, megértették, hogy mit mond. Én is ismerlek titeket. Nem tudom, mi volt a falu neve, ahol éltem. Annyit tudok csak, hogy az emberek féltek tőlem, és a csodámra jártak. Azt mondták, ekkora bikát még sohasem láttak. Azt mondták, hogy ha Umartibu király nem tiltotta volna be bikaisten kultuszát, én lehetnék bikaisten. Vagy engem áldozzának fel bikaisten oltárán. Aztán egyszerre csak nem is tudom, mi történt. Akkor még nem tudtam. Éppen a jászolnál álltam, és vártam, hogy enni adjanak, amikor összedőlt a karám, és én éreztem, hogy tűznyelvek nyalogatják az oldalamat. Megrémültem, és szaggatni kezdtem a köteleket. Átugrottam az égő gerendákat, gazdámat is, aki mozdulatlanul hevert a földön, és csak vágtattam. Nem is tudom, hogyan emlékszem mindenre. Amikor magamhoz tértem, már mögöttem volt a tűz, és körülöttem fekete volt az erdő. Nem volt lomb, amit legelhettem volna. Testem égett, mintha a legvérengzőbb bőgőjök martak volna belém. Nagyon szenvedtem. Akkor egyszerre csak megéreztem, hogy te itt vagy valahol. S a bika Miramra pislantott. Éreztem, hogy oda kell mennem hozzád, mint a te lennél a gazdám. Hiszen te kérdezni szoktál tőlem, és én pedig megmondom, amit tudok. Látod, azt is megmondtam, hogy hol van ő meg ő. Elmentem értük, és elhoztam őket ide. Most valamennyien együtt vagyunk. Miram felállt, és megsimogatta bika oldalát. Nem, mondta fenn hangon, nem vagyunk itt valamennyien. Még hiányoznak. Úgy bizony, mondta Zebub is, hiányoznak. A lány tenyerébe temette az arcát. Mardukra, honnan ismerlek én titeket? És honnan tudom, hogy mit mond a bika? Nem tudom, mondta Miram. Én sem tudom, mondta Zebub. A lány felállt, és a patak vizébe nézett. Valami történt velünk, suttogta, és a tükörképét fürkészte. Amikor még babila voltam, nem tudtam semmit a világról. Most meg mindent tudok. Talán meghaltunk, és ez, amit itt látunk, nem az igazi világ. Csak olyan, mint a víztükör. Látom benne az arcom, és azt hiszem, hogy én vagyok, de csak a tükörképemet látom. Hát, ha mi is csak tükörképek vagyunk, és minden, ami itt van körülöttünk, az is csak tükörkép. A valódi erdő, a valódi fák és patakok tükörképe. Halottak vagyunk. Talán megérkeztünk Marduk mezeire. Én élek, mondta Miram, és megnyomkodta derekát. Nekem fáj minden tagom. És a hólyagok is égnek, amit a lángoló ágak húztak rajtam. Én élek, és ti is éltek. És kik vagyunk? Kérdezte a bika. Arra felej, kik vagyunk? És kik hiányoznak? Kérdezte Zebub. Hányan hiányoznak? Ketten, mondta Babila, csak ketten. A többiek meghaltak akkor, amikor... Mikor? Kérdezte Miram. Mikor? Nem tudom, nem jut eszembe, kiáltotta kétségbe esetten a lány. De tudom, hogy meghaltak. Soha nem fogunk találkozni velük. Ketten azonban élnek. Értitek? Élnek és hívnak bennünket. Nem halljátok? Én hallom, mondta Bika. Én is érzem, nyögött fel a vadász. A lány felállt és elszakította szemét tükörképéről. Meg kell keresnünk őket. Meg kell találnunk azt a kettőt. De hol keressük? Kérdezte Zebub, és önkéntelenül is a bikára nézett. Neked tudnod kell, hiszen te vagy a... Némán merett maga elé, aztán megrázta a fejét. Nem tudom miért, de neked tudnod kell az irányt. A bika nehézkesen felállt, és a csillagokra nézett. Arra van éjszak, bökött a szarvával az erdő egyik óriásira nőtt fája felé. Ha képzeletben meghosszabbítom az egyenlítő vonalát, és a metszéspontba állítom, a lánya vadászhoz fordult. Mit mond? Nem tudom, csak érzem. Meghatározza az irányt. Az micsoda? Megmondja, hogy merre kell keresnünk őket. Babila hirtelen a bika mellett termett, és dühösen szaggatni kezdte az oldalára ragasztott leveleket. Az agyaggal feltapasztott levélréteg alól alattomos bűz csapott feléjük, és gencsorgott végig a bika izmos oldalán. Az óriási állat a lány felé fordította a fejét. Mi történt? Ne bánts, fáj! Meggyógyítalak, mondta a lány, hiszen én tudok gyógyítani. Ezt így nem szabad. Ez végzetes fertőzést okozhat. Kuruzslás, tiszta kuruzslás. Azt, aki ezt csinálta, elevenen kéne parázs felett sütögetni, mondta Miram. A bika csodálkozva rántotta meg széles hátát. Te csináltad. Miram megdermett. Én? Úgy emlékszem, hogy te. Amikor megtaláltalak, gyógyítani kezdtél. Levelekkel és iszappal. Akár csak magadat. De hiszen ez nem az én dolgom, én... Elhallgatott és megcsóválta a fejét. Babila összefogta a bika sebeinek a szélét, és föléjük tartotta a tenyerét. Amikor elvette a kezét, a sebek nem voltak sehol. Így kell ezt csinálni. Kutatni kezdett maga körül, tanástalanul téblábolt, lement a patakpartjára, forgolódott, mint ha elveszített volna valamit. Mit keresel, Babila? Kérdezte tőle Miram. A lány ránézett, és mintha nem lett volna egészen magánál. Elveszítettem. Nem tudom hol, de itt kellene lennie. Sebb van, és nekem nincs. Mit keresel, Babila? A lány lecsüggesztette a fejét. Nem tudom, elfelejtettem. Zebub, aki elmerülve nézte őket, és aki hallott róla, hogy egy másik faluban egyszer valakinek elvette Marduk az eszét, arra gondolt, hogy talán ők is bolondok, csak nem tudnak róla. Hátra a tűzgömb kiszívta az agyukat, és most olyanok, mint az a távoli ismeretlen, aki faluról falura bolyongott, és ha nem adnak neki ezt-azt, elpusztult volna ostobaságában. Bolondok vagyunk, mondta határozottan. Miram és a bika nem tudták, mi az, hogy bolond. Babila nem szólt, de mintha még mindig keresett volna valamit. Úgy érzem magam, mintha álmodnék, mondta Babila, és várom, hogy felébredjek. Nem fogunk felébredni, mondta a bika. Ez a valóság. Azok ketten pedig arra vannak, és az erdő belseje felé bökött a szarvával. Ideje lenne megkeresnünk őket. Gurus piszkos volt és elkeseredett. Már harmadik napja járt a kis csapatával az erdőt, de még csak két lányt sikerült elkapniok. Ráadásul az egyik hajnalban meghalt, a másik pedig biztosan nem egészen normális. Könnyelmű ígéretet tett Hurubbinak, amikor elvállalta Bikaisten jövendő áldozatainak beszerzését. Tétovázásra pedig nem volt idő, hiszen a holdtölte erősen közeledett. Ha felnéz a holdra, láthatja, hogy nem sok hiányzik a beteléshez. Mardukra! Ha nem sikerül, aminek sikerülnie kell. Összeszorította a száját, ahogy utat tört magának a megégett fák erdejében. Fütyült a tűzgömbre, a fákra és mindenre. Meg kell szerezni a hat lányt, különben búcsút mondta zsíros állásának. Esteledett, amikor megpillantotta a tanyát maga előtt. Hátrafordult és parancsot adott a katonáinak, hogy lapuljanak a földhöz. Fogai közé szorította éles tőrét, és a földhöz sunnyadva megközelítette a magányos ház világos ablakát. Az ablakot csak rongyfüggönyök takarták, így nem volt nehéz bekukucskálni az épület belsejébe. Gurus majdhogy nem felüvöltött örömében, amikor szemügyre vette a bentieket. Hosszú asztal mellett éppen vacsorához készülődött a család, apa, anya, két öregember és három lány. Mind a három olyan, amilyennek Gurus Bikaisten áldozatait megálmodta. Hálát adott magában Marduknak, hogy a lámpa fénye a házikóhoz csalogatta. Megfordult, visszakúszott katonáihoz, és parancsot adott, hogy csendben közelítsék meg a tanyát. A tapasztalt, harcedzett, gyilkosságokhoz és rajtaütésre szokott martalócok úgy mozogtak, mint az árnyék. Mégis valahonnan az udvar vége felől kutyaugadás csapott feléjük. A láthatatlan kutya egyre erősebben csaholva figyelmeztette a bentieket a nem kívánatos idegenek érkezésére. Gurus elkáromkodta magát, és a harmatos fűhöz lapult. Hurubbi, ez a felfúvalkodott pajáca figyelmeztette, hogy minél kevesebb feltűnéssel intézze a dolgát, mert ha parasztok panaszt emelnek, búcsút mondhat jól jövedelmező parancsnoki állásának. Még ha megúszza is élve, élheti a törvényen kívüli martalócok nem éppen könnyű életét. Felemelte a karját, és intett, hogy mindenki hang nélkül kushadjon a fűbe. Amikor hátra pillantott, és csak a holdfényen ragyogott mögötte, különben csend ülte meg az udvart, kihúzta éles kétélű tőrét, és arrafelé lopakodott, ahonnan az ugatást hallotta. Szeme sarkából látta, hogy az ablakban kialszik a világosság, a félelem csendje borul a házra. Óvatosan megkerülte a kertbe ültetett pálmafákat, beletaposott a zöldségágyásokba, és undorodva rázta meg a kezét, amikor békára vagy csigára tenyerelt. A hold egyre erősebben sütött, s félő volt, hogy odabentről aggódó szemek kísérik minden mozdulatát. Amikor másodszor is békára tenyerelt, elfogta a feszítő vágy, hogy minden óvatosságot feledve parancsot adjon a tanya lerohanására. Csak hogy, ha Hurubbi megszagolja a dolgot, baj lehet belőle. Jelenlegi helyzetében nem szabad kockáztatnia. Széles tenyerét rátette a békára, és elégedett örömmel érezte, hogy az állat szétmálik testének súlya alatt. Megtörölgette véres nyálkás kezét egy káposztafejben, aztán újult erővel igyekezett felkutatni a kutyát. Valahonnan a folyó felől enyhe szél támadt, leheletnyi felhő pamacsot sodorva a hold elé. A rövid időre beálló sötétségben felemelkedett, s a házacska felé kémlelt. Az ablakok sötétbe burkolóztak, mint a jótékony álom borult volna a lakókra. Gurus tapasztalatból tudta, hogy nem alszik senki. Reszket a mocskos parasztja, és az udvart lesi, nem bukkane fel valaki, aki el akarja rabolni keservesen öntözgetett zöldségeit. Ne féljetek, barátocskáim, nem zöldségre vágyik gurus apó, elvigyorodott. A felhő pamacs elúszott a hold elől, és a hirtelen kigyúló ezüstfény hihetetlen nagyra növelte a félszemű, amúgy is termetes alakját. Gurus a földre rogyott, és ebben a pillanatban hallotta meg füle mellett a fenyegető morgást. Oldalra kapta a fejét, és a kutyát is megpillantotta. Akkora volt, hogy égi fagyott erejében a vér. A testőr nem volt gyáva ember, ennek nem egyszer tanújelit is adta a helytartók, és legújabban Umar Tibuk király szolgálatában. Aligha volt olyan élőlény a világon, amitől megijedt volna, főleg, ha megfelelő harci eszköz akadt a keze ügyébe. Most mégis megriadva bámult a kutyát, amint ott állt vele szemben, farkát a lába közé húzta, fejét lesunyta, és halkan morgott. Gurus önkéntelenül is a kutya szemébe nézett, s az abban lobogó sárga lángok arra figyelmeztették, hogy az óriási ebb nem csak hatalmas, hanem félelmetes is. Semmi kétsége nem volt felőle, hogy a kutya első gyanús mozdulatára támadni fog. Bár a sárga lángok nem ígértek sok jót, felajzották a harci kedvét, eszébe juttatva a régi időket, amikor a folyón túl zsoldosként harcolt, és egyszer oroszlánnal kellett megküzdenie a vásárra nép mulattatására. Mivel társaira aligha számíthatott, tudta, hogy egyedül kell elintézni a kutyát. Óvatosan hátrált néhány lépést, amíg csak el nem érte az egyik pálmafát. Megkönnyebbülten felsóhajtott, ahogy megérezte az estében lehűlt fa hideg kérgét. A háta minden esetre biztosítva van. Hasonlóan lassú mozdulatokkal levette köpenyét is a bal karjára csavarta. Közben egy pillanatra sem vette le szemét az állatról, hiszen bármikor támadhatott. Elégedetten elmosolyodott, amikor köpenye ott feszült a kezén, most már az ő árván maradt szemében is sárga láng villant, mint a kutyáiban, jelezve, hogy megkezdődhet a küzdelem. A kutya mintha csak erre várt volna. Egészen a földhöz kushat, felugatott, majd haragos morranások törtek ki a szájából. Gurus szorosabbra markolta a kését, és nem tért ki, amikor a kutya a levegőbe emelkedett. Ahogy az állat hatalmas teste a holdat eltakarva átsuhant a fák között, a testőr tudta, hogy nem lesz nehéz dolga. Nyilvánvalóan ostoba állattal van dolga, amely túlságosan is bízik hatalmas testében. Alig, hanem csak a káposztát dézsmáló csavargókkal kellett eddig megbirkóznia, ha egyáltalán birkózásnak lehet nevezni a megrémült tolvajok eszeveszett menekülését és az ő győztes csaholását. A kutya átrepülte a gyanús és mosolygó embertől elválasztó távolságot. Most sem akart más csinálni, mint eddig bármikor. Arra tanították, hogy busa fejével döntse le lábáról áldozatát, ragadja meg ruhája szélét és vonszolja ki a kertből. Aztán meg fenyegető ugatás és morgás kísérletében késztesse menekülésre. Nem tudta mire vélni, hogy a félszemű ember nem akar elfutni. Ez kicsit meg is zavarta, hiszen így egészen biztosan ráesik. Repülés közben megpróbálta korrigálni ugrását, hogy az ember mellé essen, és azonnal el tudja taszítani, ahogy a földre ér. Az ember végre megmoccant, egészen kicsit elfordult és kinyújtotta a karját. Az állat közvetlenül mellette ért földet, s ahogy tappancsai érzékelték a felkapált föld puha simogatását, valami furcsa égető csípést érzett a tüdeje tájékán. Felpillantott, s szeme találkozott a mellette álló ember pillantásával. Ekkor értette meg a kutya, hogy harcolnia kell, mégpedig életében először, életre halálra. Felemelkedett, és kivicsorította a fogát, hogy az emberbe mélyessze, amikor a félszemű keze ismét meglendült, és a kutya újra érezte a csípős szúrást a testében. A hold megindult az égen, és forogni kezdett a fák között. Puha fekete orra belefuródott a földbe, és csak annyit érzett, hogy rettenetes fáradtság hull rá, és jó lenne megpihenni. Szája kiszáradt, és megpróbálta a gazdáját hívni, akitől annyi kedvességet kapott, amikor utoljára is beteg volt. Torkából azonban csak rekett hörgés tört elő, néhányszor görcs futott át kinyújtózott testén. A hold egyre homályosabban világított, mint a feltámadó porvihar takarta volna el előle. Amikor az ember föléje hajolt, és keze a levegőbe emelkedett, már nem tudott védekezni. Halkan felnyűszített, és már nem is nagyon érezte a tüdejébe hatoló kés fájdalmát. Gurus kiegyenesedett. Véres késével össze-vissza szurkált néhány fej káposztát, hogy megtisztítsa. A ház ablaka némán és feketén bámult az udvarra. A félszemű kilépett a fényre, és felemelte a kezét. A csapat hangtalanul zárkozott fel mögötte. Gurus elégedetten nézett a házra, és visszadugta tőrét az övébe. Csak a lányokra legyen gondotok. Zajt ne üssetek. Aki gyújtogat, megölöm. Induljatok. A martalócok nekiramodtak. Gurusnak szinte hájjal kenegették a szívét, ahogy kipróbált katonái összehangolt munkáját nézte. Ketten a ház hátuljához futottak, s a parancsnok tudta, hogy az egyik bakot tart, míg a másik felkapaszkodik a napon szállított agyag téglából emelt épület lapos tetejére. Megpróbálja felfeszíteni a csapóajtót, vagy ha nem, lenyomni, hogy ne menekülhessen senki a tető felé. A testőr azt is tudta, hogy amikor az ablakban kialudt a fény, az ablaktáblákat is becsukták, így mindenképpen ajtót vagy ablakot kell törni ahhoz, hogy bejussanak a házba. Fogalma sem volt róla, milyen messze lehet a legközelebbi épület, de egész tervét elronthatja, ha mások is meghallják, amit az ablakokat zúzatja a katonáival. Megvakarta kopasz feje búbját, és a ház ablakához lépkedett. Testőrei kivonták kardjukat, feszült figyelemmel kísérve minden mozdulatát. Visszanézett rájuk, bólogatott, aztán megzörgette az ablaktáblákat. Hé, van itt valaki? Láttuk a fényt az ablakban, kár tagadnotok. Ha nem válaszoltok, rátuk gyújtjuk a házat. Gurus megmert volna esküdni, és suttogást követ odabenn. Nem sokára öreg reszelős hang szólt ki az ablaktábla rései között. Kik vagytok? Mit akartok? Öreg ember vagyok, csak egyedül vagyok itthon. A többiek a szomszédban vannak, sokan, férfiak, és hamarosan jönnek is vissza. Menjetek Marduk nevében. Nem adhatok szállást idegeneknek. Gurus olyan mézédesre változtatta hangját, és úgy riszálta hozzá hatalmas testét, hogy a rituális színjátékot tanító Marduk papok is elégedetten csücsörítettek volna kifestett szájukkal, ha látják. Csak egy korsó bort, öreg apám, vagy legalább tejet. Olyan régóta jövünk, hogy szomjan halunk. A csatornákban iszapos a víz, és tel is tele van szúnyoglárvával. Csak egy korsó tejet, öreg apám. A suttogás tovább folytatódott, és Gurus elérkezettnek látta az időt, hogy taktikát változtasson. Úgy is jó, mondta keményen rövid szünet után. Testőrkapitány vagyok, és a ladból menekülünk. Ha nem kapunk tejet, az embereim nem bírják tovább. Annyi erejük azért még maradt, hogy rátok gyújtsák ezt az átkozott viskót. Ha meg kell halnunk, te is velünk jössz, öreg. Gyújtsátok meg a fáklyákat, kiáltotta. A suttogás abba maradt, és az öreg kétségbe esett hangja szűrődött ki az udvarra. Álljatok meg! Adhatok egy kancsó tejet, és ha kell, valami vacsora maradékot is. Még meleg. Ha megígéritek, hogy aztán elmentek, Marduk hírével. Mit gondolsz, öreg apám, vihogott Gurus? Örökre nálad akarunk maradni? Mire a nap fel kell, a király udvarban kell lennünk. Rendben van, mondta az öreg, de a házba nem szabad bejönnötök, majd mindent kiadok az ablakon. Nem engedi a gazda, hogy bárki is bejöjjön, ha nincs idehaza. Gurus intett az egyik testőrnek, és két oldalról közrefogták az ablakot. A fatáblák recsegve tárultak ki, és a holdfénybe feltűnt egy öreg ember fehér köpenybe csavart roskatag alakja. Kiadom a korsót. Kérlek, befejezni már nem tudta, mert a félszemű benyúlt az ablakon is kiemelte. Kard villant, és a fehér lepelre piros fér budjan. Gurus társára hagyta az öreget, míg maga egyetlen ugrással oda bent termett. Tapogatózva kereste a másik ablakot, s amikor megtalálta, kitárta a táblákat. A hold ragyogó sugarai bekúztak a szobába, ezüstfénybe burkolva az asztalt, az alacsony zsámolyokat és a sarokban reszkető lányokat. Gurus hallotta, hogy mögötte ketten-hárman beugranak a szobába, valaki az ajtóhoz rohan és kitárja. A lányok csak ekkor kezdtek sikoltozni, arcukat a falnak fordították és eltakarták a szemüket. A testőr parancsnok kihúzta a kardját és a lányok felé intett. Ha valamelyiknek baja esne, megöllek benneteket. Még egy karmolás sem, megértettétek? A martalócok a lányokhoz ugrottak, és amennyire csak durva kezükből tellett, megpróbálták gyengéden kicibálni őket az udvarra. Az életben maradt öregember, egy javakorabeli férfi és egy asszony ekkor puszta kézzel a testőrökre vetették magukat, és megpróbálták kicsavarni kezükből a kardot. Olyan hangzavar támadt, hogy már-már egész küldetésük sikerét veszélyeztette. Megölni őket, amilyen gyorsan csak lehet! Üvöltötte Gurus, és maga járt elő jó példával. Kardját a sikoltozó asszony oldalába mélyeztette, majd visszarántotta a pengét, és oldalcsapással az öreg emberre sújtott. Mire Sin Isten arca akárcsak egy lapos szegfejnyit is mozdult volna az égen, ismét csend ülte meg a környéket. A környező fákon halk zümögéssel gyülekezni kezdtek a döglegyek. A bika elbírta mind a hármat. Elől Babila ült, átölelve az állat nyakát, közvetlenül mögötte Miram, Zebub pedig leghátul. Biztos, hogy jó irányba haladunk? Kérdezte a lány úgy, hogy ki sem kellett nyitni a száját. Tudom, hogy merre vannak, felelt a bika. Arra megyek, ahol a koordináták metszik egymást. Mi csodák? Kérdezte hangosan a vadász. A koordináták, mondta Miram, és maga is megdöbbent attól, amit hallott. A koordináták. Ízlelgette tovább a szót, és érezte, hogy ismerte valaha a jelentését is egy régmúlt időben. A legnagyobb megdöbbenést azonban az váltotta ki benne, hogy most is ismeri, pontosan tudja, mi az, hogy koordináta, pedig ő olyan ostoba, hogy még feleséget sem kerestek neki a faluban. Érezte, hogy ismeretlen tudás feszíti a fejét, és olyan dolgokat mond, amiket nem tanult sehol, de amelyeket tudott és értett is. A virágokra mutatott és elmosolyodott. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen is létezik. Úgy tűnik, a természetben végtelen a variáció. Igen, csodálatos, mondta a lány, és elengedte a bika nyakát, hogy a felettük kéklő ég felé tárja a karját. És ehető, mondta prózai egyszerűséggel a bika. Fotoszintézis, morogta a vadász. Klorofil és oxigén. Láttam már ilyet nem is egyszer. Egészen más, mint a miénk, mint a... A bika megtorpant, és a vadász már is hallotta a kérdését. Mint a... Nem tudom, rázta meg a fejét Zebub. És azt sem tudom, hogy mit beszélek. Csak úgy mondom. Én sem tudok semmit, mondta a lány, csak azt tudom, hogy jó, nagyon jó. Süt a nap, és én boldog vagyok. Vagyis, javította ki gyorsan önmagát, akkor leszek igazán boldog, ha megtaláljuk őket. De hát kiket keresünk egyáltalán? Morogta Miram, és idekezett kényelmesebben elhelyezkedni a bika hátán. Kik azok az ők? A bika hátra fordította a fejét. Nem tudom. Csak érzem, hogy meg kell találnunk őket. Várlak bennünket. A lány az előbbi boldogság után csendes sírásra fakadt. Én alig, hanem megbolondultam, hüppögte. Vagy megbetegedtem, akárcsak ti. Apámra kellene gondolnom és a barátnőmre. Hiszen a kocsi kigyulladt, és a barátnőm ruhája lángra kapott. Talán még él, és arra vár, hogy megmentsem. Jaj, hogyan is futhattam el onnan? Lehajtotta a fejét, és mérséges szomorúsággal suttogta maga elé. De én nem gondolok rájuk. Ha erőltetem is magam, hogy rájuk gondoljak, mindjárt megfeledkezem róluk. Jóságos Marduk Isten, mi történt velem? Engem sem érdekel többi a vadászat, morogta Zebub. Pedig át kellett volna kelnem a folyón, és új kunyhót készíteni magamnak új erdőn. Ehelyett veletek vagyok, és őket keresem. Engem semmi sem tart vissza, mondta keményen Miram. Az én falum leégett, a gazdám is halott. A házak összedőltek. Engem pedig hülyének nézett mindenki. Persze lehet, hogy valóban hülye is voltam. Szegénykém, mosolyodott el a lány, és könnyeink át felé nevetett. Talán megszállt bennünket Marduk, morogta Zebub, és a bika oldalára csapott. Különben hogy értenénk meg egy oktalan állatot? Talán próféták vagyunk, suttogta a lány. Volt egyszer nálunk egy szakállas pap. Csoda dolgokat mesélt Marduk prófétáiról, akik megtérítik a pogányokat a sivatagban. Nagyfejű, gonosz emberek laknak arra, nincsenek városaik, sátrakban élnek és nem mosakszanak. Nem hisznek Mardukban, csak a hegyekben, a csillagokban és a sivatagi szélben. Marduk papjai, a próféták közéjük mentek, hogy megtérítsék őket Marduk hitére. Csak hogy nem ismerték a nyelvüket, és a pogányok kinevették őket. A papok ekkor Mardukhoz fohászkodtak és lefeküdtek aludni. Reggel, amikor felébredtek, észrevették, hogy nyelveket kaptak álmukban a nagy istentől. Nyelveket? Az mit jelent? Kérdezte kíváncsian a bika. Ó, hát egyszerű. Reggelre kelve megértették a pogányok nyelvét. Egy éjszaka megtanulták, és másnap már elmagyarázhatták nekik Marduk nagyságát. Egyszerű hipnopédia, bökött lekicsinlően a fák felé a szarvával a bika. Elavult módszer. Nálunk? Folytatta volna, aztán nem beszélt tovább. A többiek is hallgattak, és nem sürgették, hogy folytassa. A bika lekanyarodott egy csapáson, ahol ritkábbra váltott előttük az erdő. Az alacsonyra nőtt fák között kertek villantak eléjük, s valahol a messzeségben házak fehér oldalain csillant meg a napfény. A lány éppen nekifohászkodott volna, hogy mondjon valamit, amikor hirtelen fekete árnyék takart el az eget. A bika megmerevedett, és szarvait az ég felé nyújtva, fejét félrehajtva megpróbálta megfejteni, hogy miért hullott rájuk az árnyék. Hallotta, hogy valami felsivít a feje felett, aztán a napsugarak ismét elöntötték az erdőt. Sas, mondta Zebub lekicsinlően. Arról én laktam, több is élt belőlük. Nagyok, de az embert nem bántják. A juhokat viszont elragadják, mondta Miram, és kedvetlenül bámult a madár után. Egyikük sem vette észre, mi történt a lányjal. Ahogy a madár föléjük szállt, Babila úgy érezte, megfullad és lezuhan a bika hátáról. Mintha elszippantották volna előle a levegőt, mintha egy óriás járt volna előtte, és nem hagyott volna számára egyetlen oxigén molekulát sem. Verejték csorgott végig a homlokán, és annyira elgyengült, hogy ha Zebub nem dől erősen hozzá, talán le is hullott volna a bika hátáról. A hatalmas árnyék betakarta az eget, és Babila anélkül, hogy becsukta volna szemét, álmot látott. Hatalmas, soha nem látott madár állt előtte. Nem volt ugyan szárnya, de ő mégis tudta, hogy madár, hiszen repülnie kellett rajta. A madár testén ajtó nyílott, amely bevezetett a sas belsejébe. Babila látott valakit, talán önmagát, amint egy létrán felkapaszkodott oda, és a csapóajtó becsukódott mögötte. A következő államtöredék már sokkal rettenetesebb volt. Egy szűk kamrácskában állt, és homályos árnyalakok vették körül. A kamra falai ingadoztak, az ajtószárnyak nyikorogtak, és olyan halálfélelem öntötte el, amilyen még soha. Még akkor sem érzett ilyet, amikor a tűzgömb megölte apját és barátnőjét. Az árnyak kiabáltak, de nem értette, hogy mit. A sas, mert abban biztos volt, hogy a madár belsejében történik mindez, ingadozott alatta, és egyre hangosabb lett az árnyak kiabálása. Aztán egyszerre csak azt vette észre, hogy kinyújtja a kezét, és Mardukra, ha az egyáltalán kéz volt, s valamit az árnyak felé mutat. Nem hallotta saját hangját, de tudta, mit mond. Mindenkinek jut egy-egy tabletta, hallotta talán ki sem mondott hangot. A dokinak is, ha a fogoly, arra eszmélt, hogy a földön fekszik, és Zebub hajol föléje. Valami piszkos, de kellemesen nedves rongyot szorít a homlokára, és aggodalom ül a szemében. Hála Marduknak, csak hogy magadhoz tértél, morogta Miram, és leroskadt mellé a földre. Azt hittem, napszúrást kaptál, és én álmodtam. Elveszítetted az eszméletedet, mondta Zebub, és igyekezett visszarakni a vizes rongyot Babila homlokára. De, álmodtam, erősködött a lány. A bika komoran föléjük magasodott. Hagyjátok beszélni! Babila felült, és a fák zöldelő lombjára nézett, mint ha tőlük várna segítséget, vagy az is lehet, hogy az eltűnt madarat kereste az ágak között. Amikor a madár ide repült. Egyszerű sas volt, mondta türelmetlen Zebub. Egy másik madarat láttam magam előtt. Óriási volt, talán nagyobb, mint ez, pedig ez is eltakarta a napot. És én bementem abba a madárba. Elhallgatott és félénken felpillantott, hogy nem nevetik-e ki a zagyvaságukért, amiket itt összehord nekik. A két férfi a távolba nézett, és látszott rajtuk, hogy erejük minden megfeszítésével megpróbálnak visszaemlékezni valamire. A bika a földre sunyta a fejét, és bosszúsan szuszogott. Beszálltam, és a madár elrepült velem. Aztán egyszerre csak imbolyogni kezdett alattunk, és én egy kamrába találtam magam. Ki volt még ott? Kérdezte tompán, furcsa hangon a vadász, hogy a lány szinte megijedt tőle. Nem tudom, suttogta. Nem ismertem fel őket. Mint a köd mögött mozogtak volna. Rövid csend ereszkedett közéjük, csak a fák magasában énekeltek a kismaradak. Lehet, hogy én is ott voltam, dünnyögte a bika. Nem tudom. A lány zokogni kezdett, és öklével a füvet verte. Semmit sem tudok. Azt sem tudom, hogy én ki vagyok. A bika érdes nyelvével megnyalta a lány kezét, és gyengéden megbögdöste az orrával. Nyugodj meg, kérlek, nem akarunk bántani, de átkozottul fontos lehet, amire visszatudsz emlékezni. Bocsássatok, megtörölgette a szemét a lány. Azt hiszem, egy kicsit elveszítettem a fejem. Folytasd, kérlek, kérelte Miram is. A lány összehúzta a szemöldökét, és megpróbált mindenre pontosan visszaemlékezni. Én talán ott voltam, mint ha azt mondtam volna, hogy mindenkinek jut egy tabletta. Ismét döbben csend ereszkedett közéjük. A bika felemelte a fejét, és az égre nézett. Tabletta? Kérdezte végül. Milyen tabletta? Nem tudom, mondta Babila, egyszerűen csak tabletta, és azt mondtam még, hogy... Elhallgatott, mint a habozna, hogy kimerje mondani a furcsa szavakat. Nos, sürgette Miram. hogy a doki és a fogó is kaphat belőle. A madarak elhallgattak az ágakon, és könnyű felhő suhant a nap elé. Hogy mondtad, nyögött fel Zebub, és nem mert a lányra nézni. Hogy a doki és a fogó is kaphat belőle, mondta most már bátran Babila. Ezt mondtam. A doki, suttogta Miram. A doki. És a fogoly, dünnyögte a bika. Zebub dühösen nézett egyikükről a másikukra. Mi az ördögről beszéltek? Mi az, hogy doki meg fogoly? Mi a fene az? Azok ketten szinte egyszerre rázták meg a fejüket. Nem tudom, mondta Miram. Mint ha emlékeztetne valamire. Mint ha tudtam volna valaha, csak elfelejtettem. Én is éppen így érzem, morogta a bika. Ha kimondom a szót, hogy doki, mint a víg hullámozna valami rajtam. A lány rémülten merett rájuk. Lehet, hogy nem is álom volt? Lehet, hogy egyszer? Nem tudom, mondta a pásztor keményen, és intett, hogy szálljanak vissza a bika hátára. Ha megtaláljuk őket, talán többet fogunk tudni a világról, és magunkról is. Gurus elégedetten dörzsölgette a kezét. Három lány, és nem is akármilyenek. Igaz, az egyik kicsit csenevész, alig gyereklány még, de hurubbi dolga, hogy mit csinál belőle. Kenjék ki a vénasszonyok, és tömjék ki a ruháját szalmával, ha úgy tetszik. Elvégre csodát ne várjon tőle senki. Ennyi idő alatt képtelen egy csokorra való, ráadásul mutatós szüzet összeszedni. Mindamellett nyugtalanította, hogy csak négy lány tudott rákötöztetni a lovak hátára. Ha jól számol, alig két napja maradt az akció befejezésére. Addig pedig, ha törik a szakad, el kell kapnia még legalább egyet. Öt lány már valami. Majd azt mondja Hurubbinak, hogy Bikaisten elégedjen meg kezdetben ennyivel. Kicsit rá is ijeszt, hogy a nép nyugtalankodik a helytartóságokban. Jobb, ha nem kezdik vérfürdővel Bikaisten és Hittabas uralmát. Amikor elérkezett a déli pihenő, a törődött és félhalott lányokat levették a lovakról, és egy fa árnyékában készítettek nekik fekhelyet. Gurus parancsára a legmarconább haramia kivont karddal örködött fölöttük. Részben, hogy megakadályozza a szökésüket, részben pedig, hogy elvegye a többiek kedvét a lányoktól. A parancsnok aggódva szemlélte fogjai állapotát és halkan káromkodott. Dögöljön meg Hurubbi és a többi marduk pap is. Nem száraz dajka ő, hanem testőr. Ölni és erőszakoskodni tud, akár férfiakról, akár nőkről legyen is szó, ezekkel a félig halott némberekkel szemben azonban alig ha tud mit kezdeni. Úgy néznek ki, mint a már is kiszállnak, készülne belőlük a lélek. Dühösen a földbe szúrta a kardját, és kilesett a falombok között. Nem messze tőlük szántóföld húzódott, és a vizet emelő kerekek szakadatlan csattogását hozta feléjük a szellő. Gurus a földbe szúrt kardra bámult, aztán egyszerre csak ragyogó ötlete támadt. Gyorsan megfordult, és a legközelebbi martalóc felé intett. Rumahér és Tetus, hozzám! Pillanatokkal később a két testőr kardját kivonva feszes testtartással állt előtte. Szerezzetek egy öreg asszonyt, mondta Gurus, és csaknem elmosolyodott, amikor társai meglepett arcot vágtak. Mit bámultok? Egy élő vénasszony kell ide. A testőrök arcán átfutott egy mosoly, és Gurus megértette, hogy felfogták a feladat értelmét. Keblét elöntötte a büszkeség. Élő vénasszonyt megértettétek? Vagy akár öreg ember is lehet? Ha nem muszáj, semmi erőszak. Mondjátok azt, hogy megsebesült egy társatok, sok vért veszített, és be kell kötözni. Mindenféle kencék kellenek, és gyolcsok. Na, igyekezzetek! A két testőr megfordult, és kardját az övébe dugta. Aztán meghajoltak, és óvatosan, nehogy a nem is messze öntöző földművesek a keleténél korábban meglássák őket, kibújtak az ágak közül. A lányok a tisztáson hevertek egymáshoz bújva. Bár a félszemű kioldotta kötelékeiket, alig tudták mozdítani tagjaikat. A kötelek a húsukba vágtak, arcuk piszkos volt az út porától, hajukba bogáncsok ragadtak. A legmagasabb, karcsú, fekete hajú lány a hozzá közelebb fekvő gyereklányhoz hajolt, aki úgy hasonlított rá, mint egyik tojás a másikra. Testvérkém, jól vagy, testvérkém? A kicsi felnyögött, kinyújtottatta a lábait, és halványan elmosolyodott. Én jól, hát te, Jana? Bátorság, kicsi, meglásd, nem tart sokáig. A király emberei kiszabadítanak bennünket. A kislány a kivont kardú őrre pislantott. A király emberei? Hát ezek nem azok? Jana nem felelt, hiszen mit is mondhatott volna. Elrablóik nem is nagyon igyekeztek titkolni, hogy a király parancsára cselekszenek. Elejtett szavaikból megértették, hogy a királyi palotába viszik őket. Jana, aki a tapasztaltabb volt, fel nem foghatta, hogy miért kell a királynak elraboltatnia valakit, ha a palotába akarja vitetni. Kicsi elsírta magát, és Jana tudta, hogy most is szüleikre gondol. Neki is könnyek futották el a szemét, és szívéből kicsordult a gyűlölet. Ha bebizonyosodik, hogy a király emberei tették, amit tettek, akárhova jusson is, nem nyughatik addig, amíg bosszút nem áll szerettei kegyetlen haláláért. Ha másként nem, hát megöli a királyt. A harmadik elrabolt lány egészen másfajta volt, mint ők. Vékony arcú, hegyes orrú és a bőre is világosabb volt, mint az övék. Míg ők beszélgettek, elcsikázva hevert a fűben, és szemeit lezárva alig-alig lélegzett. Egyszer aztán megrezzentek a pillái, és mintha csak most látná először, csodálkozva itta magába a fák, a bokrok és a mellettük csordogáló patak látványát. A kisebbik lány észrevette, hogy társuk magához tér, és könnyes mosolyjal feléje fordult. Felébredtél, nővérkém? Elszunnyadtál a fáradtságtól? Csak még egy kicsit tartsd magad is. A vékony arcú lány végig pillantott a másik kettőn, majd lassan lecsúszott róluk a pillantása, és a fegyveres őrön állapodott meg. Látszott rajta, erősen gondolkodik, halkan felsikkantott, és szája elé kapta a kezét. Úristen, ez kicsoda? Az őr rámerett, aztán undorral hátat fordított. Jana eltolta magától a kicsit, és megsimogatta szőkés hajú lány homlokát. Jól vagy? Megütötted magad? Én? Nekem dolgom van. Nekem meg kell keresnem őket. Jana jelentőség teljesen testvérére pillantott. Kiket? Nem tudom. Ti kik vagytok? Kicsi behunyta a szemét, és összerándult a válla a sajnálattól. Nem emlékszel semmire? A szűk kis hajú gondolkodni próbált, mereven a fákra bámult, majd lassan megrázta a fejét. Nem. Csak azt tudom, hogy keresnem kell őket. Arra sem emlékszel, hogy szállást kértél nálunk éjszakára? A szőkésajú megrázta a fejét. Próbálj csak visszaemlékezni, erőltette Jana. Az erdőből jöttél. Erdőből? Azt mondtad, hogy Rizimma a neved. Erre sem emlékszel? Rizimma, ízelgette az út a másik. Rizimma? Ez lenne a nevem? Biztosan megütötted a fejed, mondta kicsi. Nekem is majd kicsavarták a kezem, amikor védekeztem. Bele is haraptam valamelyikbe, büszkélkedett. Azt mondtad, hogy Rizimmának hívnak, erősködött Jana. Azt mondtad, hogy arról a vidékről jössz, ahol Marduk nyila levágott az égből. Beszéltél a megfeketedett fákról, az elégett erdőről. Erre sem emlékszel? Nem tudom, talán. Este volt, amikor bekopogtál hozzánk. Kormos voltál, és ruhád sem volt. Anyám adott egyet Szerama ruhái közül, és éppen illett rád. Tudod, Szerama a testvérünk volt, amíg, de hát ezt is elmondtuk neked. Nem emlékszem, suttogta a szőkés hajulány. Arra sem emlékszel, vette át a szót kicsi, hogy megmosdattunk a csatornában, és hogy ki is kérdeztünk. Azt mondtad, hogy az erdő mellett laktatok. Vőlegényed is volt. Ennyi, no, még a nevét is megmondtad. Vőlegényem, suttogta Rizingma. Vőlegényem. Nekem gyermekem volt, fiam. A két lány elhűlve bámult egymásra. Gyermeked? Hiszen azt mondtad, erről nem is szóltál. Azt mondtad, hogy lány vagy, és még nem vágták le hajad sem. Tessék, itt a hajad. Rizimma tarkója mögé nyúlt, előhúzott egy tincs szőke hajat, és a lány arcára ejtette. Itt a hajad, Rizimma. Te még lány vagy, sohasem lehetett gyereked. Rizimma hallgatott, és látszott rajta, igyekszik összeszedni magát. És még mit mondtam, kérdezte Tompán. Hát, tulajdonképpen nem sokat. Hogy apád csatorna felügyelő, és a csatorna partján nőttél fel. Gombát gyűjteni mentél az erdőbe, mert vendéget vártatok, amikor egyszerre csak lecsapott marduk nyila. Rizimma összekuporodott, mint egy sündisznó. Már emlékszem, suttogta, és szemében félelem bujkált. Mentem az erdőben, és a bokrok alját figyeltem. Kosár is volt nálam, amiben a gombát gyűjtöttem. Aztán egyszerre csak fellángolt minden, mint a nap lezuhant volna az erdőbe. Biztosan marduk ostora volt, hiszen a csattanást is hallottam. Aztán égni kezdtek a fák, és én sikoltoztam, és... másra nem emlékszem. Ezután jöttél hozzánk, mondta Jana. Keresztül vágtál az erdőn, és végigjöttél a csatorna partján. Mi is láttuk, ahogy marduk nyila levágott, és az erdő lángját is láttuk, és a füstjét is éreztük. Messze volt tőlünk, de apánk parancsára mardukhoz imádkoztunk, hogy mentse meg azokat, akiket az erdőben ért a csapás. Azt hittük, az ima nyomán egyenesen marduk küldött hozzánk. Rizimma tenyerébe temette az arcát. Mit mondtam még? Ó, hát nem sokat. Nem volt idő kérdezősködésre. Éhes voltál és álmos. Anyám fekhelyet készített, és éppen lefeküdni készültél, amikor hangja sírásba csuklott, és folyni kezdtek a könnyek a szeméből. Rizimma felemelte a fejét. Tényleg azt mondtam, hogy egy csatorna felügyelő lánya vagyok? Azt mondta, suttogta kicsi. Végül is nem az vagy? És tényleg van gyereked? Nem tudom, suttogta Rizimma. Mint ha lett volna, valahol, egyszer. Megütötted a fejed, mondta ellentmondás nem tűrő hangon Jana. Vagy ezek ütöttek meg. Ide figyeljetek, fogta suttogóra a hangját. Meg kell szöknünk tőlük. Apát, anyát megölték. Kicsinek megrándult az arca, és felszakadt belőle a sírás. Jana megszorította a kezét, és kemény, szintelen hangon rárivalt. Elég, kicsi. Majd később kísérhatod magad. Most össze kell fognunk. Össze kell tartanunk, és nagyon erősnek kell lennünk. Csak úgy szökhetünk meg. Világos? Mit akarnak ezek tőlünk? Kérdezte egyre tisztább hangon Rizimma, mint a mély álomból ébredne. Mit tettünk, hogy elfogtak? Talán megsértettünk valakit, vagy? Nem tudom, Rizimma, mondta Jana. Kérdeztem őket, de nem válaszolnak. Talán rabszolgának kellünk. Rabszolgának? Ízelgette a szót a lány. Az mi? Jana nagyot sóhajtott. Istenem, még ez is? Tényleg erre sem emlékszel? Nem tudom. Olyan furcsa minden. Bizonyára az ütés következtében amnéziás állapot lépett fel. Arra eszmélt, hogy azok ketten elképett arccal hallgatják. Micsoda? Kérdezte végül, rövid csend után kicsi. Mit mondtál? Azt hiszem, hogy beteg vagyok. Az előbb mondtál egy szót, amnézia. Igen, valószínűleg az ütés következtében. Az micsoda? Rizimma megrémült. Össze-vissza beszél mindent, és maga sincs tisztában a szavai jelentésével. Nem tudom, illetve tanultam, és hol tanultál? Nem tudom, írni is tanítottak, és... Mindkét lány egyszerre kiáltott fel. Írni? De hiszen az írás nők számára tilos. Csak egészen kivételes esetekben engedik meg, és csak azoknak, te a palotában éltél, Rizimma. A lány kétségbe esetten megrázta a fejét. Nem tudom. Ezt sem tudom. Nem palotában. Kertben és tó is volt benne. Sírva fakadt és szakadozottan tört fel belőle a szó. És ott, a tópartján, ott játszott ő, és aztán el kellett mennem, témát gyűjteni, leírni, nem tudom. Kidülettek a szemei, a torkához kapott és kiáltozni kezdett, hogy az őrszem megfordult és rémülten felemelte a kardját. Nem akarom, nekem vissza kell mennem, nekem gyerekem van, látni akarom, nem kell a tablettátok, kötelességetek visszavinni, hiszen én nem vagyok. Jaj, égek, segítsetek! Köszönöm, doktor! Az őr hozzáugrott, és úgy megrázta, hogy Rizimma feje előre-hátra csuklott lapát tenyerei között. Hé, térj magadhoz, lány! Ha nem viselkedsz tisztességesen, megkötöztetlek! Rizimma mosolygott, és az őr tenyerére hajtotta a fejét. Köszönöm, doki! Suttogta, és hátra hanyatlott a füvön.